A Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma Debrecenben a Református Hittudományi Egyetemen tartotta éves nyári plenáris és szekcióüléseit augusztus 21-e és 23-a között. A tudományos tanácskozás központi témája a 17. század gyász évtizede, a protestáns gályarabok sorsa és a mártíromság volt. Ebben az évben a Református Egyház több rendezvénnyel is fókuszált a gályarabság 350 éves évfordulójára emlékezve, illetve a náci haláltáborban 80 éve elhunyt ifjabb dr. Varga Zsigmond, a Debreceni Református Kollégium mártírja tiszteletére, akinek emléktábláját, valamint a gályarabok emlékművét a résztvevők megkoszorúzták a plenáris ülés után. Hudosi Takács Előd, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára és a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma főtitkára. Mutassuk be egy kicsit a Doktorok Kollégiumát, mikor jött létre, és mi a célja?
A Doktorok Kollégiuma nemrégiben jubilált, mert 2022-ben ünnepeltük a szervezet 50 éves fennállását. Lényegében ez a közösség annak idején nem pont azzal a rendszerrel, ahogy most működik, azért jött létre, hogy a Református Egyházat, a Református Egyház döntéshozó testületeit teológiailag megalapozott vagy megalapozottabb döntésekhez segítsen. Változatlanul ez a legfontosabb célunk. Nekünk a fenntartunk a egyházunk zsinata, amelyik testület folyamatosan nyomon követi a működésünket, de mint tudományos testület teljes körű autonómiával rendelkezünk. Kutatási témáinkat magunk választjuk meg, azokat a területeket, amin dolgozunk, azt magunk határozzuk meg, viszont időről időre a zsinat a döntéshozatali eljárásában a Doktorok Kollégiumának testületeihez fordul, és teológiai iránymutatást, vagy egyéb téren iránymutatást kér. Hagy mondjak egy néhány példát erre. Néhány évvel ezelőtt például az egyházunk elkezdett foglalkozni nyilván a minket körülvevő világ hatására a teremtési rend és a nemi identitás kérdéskörével. Nagyon hamar szembesült azzal a zsinat, mint törvényhozó testület, hogy itt, ezen a téren, ha nem egyszerűen a társadalmi párbeszédbe óhajt bekapcsolódni az egyház, hanem a tanításában meg akarja jeleníteni az aktuális kérdéseket, akkor ez egyértelmű teológiai iránymutatást kínál. Akkor, ahogy annak rendje módja diktálja, a Doktorok Kollégiumához, mint tudományos testülethez, mint saját tudományos testületéhez fordult. Ezt követően mi készítettünk először egy háttéranyagot, utána szerveztünk egy vitanapot, és ennek az eredményeit a döntéshozók elé tártuk, és akkor ez az egyháznak a különböző tanításaiban megnyilvánulhat. Vagy nekünk nem csak szorosan vett teológiai szekcióink vannak, mert a Doktorok Kollégium az úgy épül föl, hogy van az elnöksége, a költségvetést a Magyarország Református Egyház zsinata biztosítja, meg nyilván vannak kisebb egyéb bevételeink, szóval van az elnökség, és alatta, vagy az elnökség fogja össze, inkább így helyes mondani, mert nem alá fölé rendeltségi viszonyokról beszélünk, 15 szekciója van a Doktorok Kollégiumának, ezek közül vannak olyanok, amelyek a klasszikus teológiai tudományterületeket fedik le, de van ószövetségi, újszövetségi, egyháztörténeti, és így tovább. Valamint vannak olyan szekcióink, amelyeknek a munkája ma nélkülözhetetlen az egyház számára, viszont nem szorosan vett teológiai disziplinát művelnek, példa erre mondjuk a egyházi néprajzi szekció, ami idéntől egyházi néprajzi és muzeológiai szekcióként működik, vagy az egyházművészeti szekció, az előbbi az a református gyűjteményeknek nyújt nagyon sok segítséget, illetve az egyházművészeti szekció az örökségvédelem terén, az egyes helyi gyülekezetek szintjén fellelhető egyházművészeti kincsek a rendszerezésében, kiállításában nagyon komoly munkát végez. Vagy ilyen, mondjuk ezt lehet teológiainak is, és kevéssé szorosan vett teológiainak is tekinteni, ilyen a himnológiai szekciónk, aminek a tagjai nem meglepő módon óriási részt vállaltak az új énekeskönyvnek az elkészítésében. Nyilván ők javaslatokat tettek, ezek azok a szakemberek, akik műhelymunkát végeztek a hivatalos testület megbízására. Ők most intenzíven dolgoznak az új korák könyvnek az elkészítésén, és lehet sorolni tovább ezeket a példákat.
Hányszor ülésezik a Doktorok Kollégiuma, és mi a célja ezeknek az üléseknek?
A doktorok kollégiuma összevont testületként minden évben legalább egyszer ülésezik. Ilyenkor a hagyományos rendünk, és idén Debrecenben is ezt követtük, ezt mindig más helyszínre igyekszünk helyezni. Nyilván itt ez gyakorlatban azt jelenti, hogy 3-4-5 helyszín forog. Van egy plenáris ülésünk. Ez egy rendszerint egynapos tudományos ülésszak, amikor minden szekció együtt van. Idén ezt a mártír teológiának, a mártírság, az üldözöttség kérdéskörének szentel, aminek nagy aktualitása egyrészt megint a jelen, tehát szembesülünk a keresztény üldözésnek a ismételt fellángolásával világszerte, de ezen túlmutatóan, tehát mi nem aktualizálni szeretnénk feltétlenül ezeket a dolgokat, tehát nem csak aktuális kérdésekre fókuszálunk, a Gája rabságnak, a gyász évtizednek a 350 éves évfordulóját éljük, és ennek pontosan tudjuk, hogy a Gája rabok kapcsán különböző dátumok vannak, tehát meg lehet emlékezni az elítélésükről, az elhurcolásukról, a szabadításuk, stb. A lényeg az, hogy ebben az évben az egyházunk egyébként több rendezvénnyel is fókuszált erre, például amiről a Reformátusok lapja is beszámolt, hogy volt egy zarándoklat Nápolyban, ahol egyébként a doktorok kollégiumának az elnöke tartotta a megemlékező beszédet, tehát a Gája rabok megszabadulásának helyszínről, tehát ez volt az egyik aktualitás, a 350 éves évforduló. A másik nagy aktualitás az pedig a Debrecen Református Kollégium mártírjának, ifjabb Varga Zsigmondnak a halálának a 80. évfordulója. Tudjuk, hogy náci haláltáborban pusztult el 1945. februárjában, és egy szép megemlékezést és előretekintést tartottunk ennek kapcsán. Ezen a plenáris ülésen Hollandiából hívtunk egy nemzetközileg jegyzett nagyon fontos kutatót, professzor Gerhard van Klinken, a hollandiai Utrechtben működő protestáns teológiai egyetem oktatója, professzora, tartott egy számunkra nagyon új perspektívákat megnyitó és izgalmas előadást. Több olyan kérdést feszegetett, amit a magyar történetírás eddig nem helyezett a kutatásnak a centrumában, érthető okokból egyébként, főleg de Reiter admirálisnak, a Gája rabok megszabadítójának, vagy a szabadítás végrehajtójának a személyes életét villantotta fel, és Imre Mihály professzor úr, aki a Debreceni Egyetemben töltötte szakmai pályafutásának évtizedeit, de a Debreceni Református Hittudományi Egyetem is nagyon sokat köszönhet neki, a mi hittudományi doktori tanácsunknak a külső tagja professzor úr, és a kutatási témái rengeteg területet tártak föl. Ő egy irodalomtörténész, egy irodalmár, és a mártírság gondolat megjelenéséről tartott egy nagyon mély előadást a 17. századi protestáns irodalomban, tehát a mártír gondolatnak a felbukkanásáról. Kezdjünk ilyenkor mindig egy plenáris programmal, utána egy napot, másfél napot kapnak a szekciók, ahol a 15 szekció külön-külön a saját éves kutatási területeiről tartanak programokat. Ennek köszönhető az, hogy idén is jóval több mint 100 tudományos előadás hangzott el a rendezvénysorozat alatt. Ez évek óta egyébként ez a körülbelüli átlagunk, és zárjuk a programot mindig az évente egyszer megrendezett közgyűléssel.
Miért tartják fontosnak, hogy időről időre elővegyenek egy ilyen 17. századi protestáns traumát, és újra és újra feldolgozzák? Milyen hozadéka van ennek a jelenre?
Az egyik nagyon fontos szempont itt az, hogy itt a mi gondolkodásunkban nem egyszerűen újra és újra felidézésre kerülnek ezek a karakterek, hanem mivel zajlik folyamatosan egy tudományos kutatás, néhány évente jó rápillantani arra, hogy mennyi mindenben árnyalódott az ismeretünk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon különleges időszak volt ez, és az idei ülésszak során a plenáris ülésekben volt egyébként egy kerekasztal beszélgetés is beillesztve, és ez erre is igaz, hogy feljöttek ilyen új szempontok. Tehát a szűken vett kutatói közösségen kívül nagyon kevesen vannak, akik foglalkoztak azzal, hogy milyen egyéni sorsok kapcsolódtak a Gája rabokhoz. Nagyon keveset beszélünk arról, hogy kik voltak azok, akik, hogy mondjam így, az eljárás során valamilyen úton, módon de már korábban megszabadultak. Voltak olyanok, ezt tudjuk, akik sikerrel megszöktek, még mielőtt gályára kerültek voltak. Voltak olyanok, akik pénzzel sikerült, hogy megváltsák magukat, egy néhányan. Közülük nem mindenki hagyta el egyébként Nápolyt, sőt volt olyan is, aki a elhurcoltak és ítélet alá vontak közé tartozott, de mivel sikerült megszabadulnia, ezért elvileg azonnal elhagyhatta volna Nápolyt, de rendszeresen fölkereste a társait Nápolyba. Ezek olyan történetek, amikről egyáltalán nem beszélünk a szélesebb közösségben. Nem beszélünk arról, hogy kiket tekintettek mártírnak, hogy milyen mondjuk így kritériumai voltak ennek. Azután von Klinken professzor elég átfogóan beszélt arról, hogy egyrésztről ez a holland-magyar barátságnak egy különleges pillanata a gályrabok megszabadítása. Tehát az, hogy egy holland admirális Nápoly előtt mindent megtesz, hogy ténylegesen szabadságukat visszanyerjék, vagy elnyerjék ezek a hitük miatt elhurcolt, eladott gályrabok. Számomra is új volt, bár korábban találkoztam már ezzel a jelenséggel, de hogy ezt jelenleg Hollandiában hogy tárgyalják, hogy az a holland admirális, aki egyfelől a lényegében rabszolgasorsa jutó hittestvérekért mindent megtesz, ő maga afrikai és egyéb rabszolgakereskedelemnek nem csak hogy támogatója volt, hanem a karrierjét azzal alapozta meg, hogy rabszolgaszállítmányokat kísért egyik kontinensről a másikra. Hogy az emberi élet az mennyire összetett, és mennyire sok arca van ugyanannak a karaknak. Tehát egyfelől a mártírsorsból kiragadjuk a hittestvéreket, másfelől a rabszolgaságra épülő gazdasági nemnek lehet ugyanez a személy maga is egy aktív motorja. Tehát ezek olyan szempontok, amelyek szerintem nagyon erőteljesen óvnak attól bennünket, hogy leegyszerűsítve kezeljük ezeket a történelmi kérdéseket, amire egyébként nagyon hajlamosak vagyunk, hogy jókra és rosszakra osszuk a világot, de valójában emberek alkotják a világot, és látjuk, hogy van itt azért egy nagyon széles zóna, ami mondjuk így, hogy szürke.
És ezeket az egyéni emberi sorsokat több száz év távlatából hogyan lehet felgöngyölíteni?
Az egyháztörténészetről részben irodalmár kollégáink nagyon-nagyon sok olyan adattal tudnak dolgozni a különböző könyvtárak, levéltárak, gyűjtemények mélyén, ahonnan ezek előjönnek. Számomra például rendkívül érdekes volt a Imre Mihály professzor szorul előadásában. Megint mondom, ilyenkor a doktorok kollégiumának az egyik nagy erőssége, hogy átfogó, hogy minden teológiai disziplinát lefed. És ilyenkor ezeken a plenáris üléseken a szűkebb területeknek, vagy egy adott területnek a művelői elmondják azt, hogy ők mit tártak föl olyan kutatóknak, akik szintén a teológia területén működnek, de valami más szférában. Tehát én biblikus tudósként nyilván nekem ez a gályraboknak a története az érdekes olvasmányélmény, de soha nem ültem be egy levéltárba azzal a céllal, hogy ennek utána megyek. Tehát, amit mondani akarok, számomra nagyon-nagyon érdekes volt, hogy Imre Mihály professzor úr ismertetett egy életművet, amiben egy lelkipásztort elhurcolt, aki megszabadult, utána visszakerült Magyarországra, gyülekezeti lelkipásztor lett, még 11-néhány évig szolgált, mielőtt elhunyt, és őról fönnmaradt a temetési prédikáció, ami egy igen-igen hosszú szöveg volt, és ezt a temetési prédikációt őrzik, ezt egyébként, ha jól emlékszem, a pápai kollégiumban, vagy a Dunántúli levéltárban, szóval előkerül egy ilyen prédikáció, és ezek között egyébként van olyan, ami nyomtatásban is megjelent annak idején, és akkor kiderül, hogy mondjuk a történtek után 10 évvel, vagy 15 évvel hogy tekintettek a gályrabságot szenvedett prédikátoroknak a sorsára. És még ebben a konkrét esetben nagyon-nagyon érdekes, hogy ebben a hosszú szövegben egy másfél mondat, ami a gályrabságot szenvedéssel, a hitért való üldöztetés szenvedéssel foglalkozott. Tehát úgy tűnik, hogy volt egy olyan tendencia is ebben az időszakban, hogy nem próbáltak mártírokat kreálni életükben belőlük. Ugyanakkor, hogy mennyire sokszínű ez a történet, előkerültek olyan dokumentumok is, amelyek már akkor mártírok bíroknak nevezték ugyanezeket az embereket, amikor még csak az ítéletükre vártak. Tehát még el se ítélték őket, és mindez hozzátartozik ez a históriához. Tehát, hogy nekem nagyon furcsa az, hogy a jelenben ez egy olyan nagyon egyértelműnek tűnik, hogy voltak a jók, rosszak, és akkor szépen mindenkit besorolunk ide, és azt gondoljuk, hogy mindig heroizálták a hőseinket, akiknek a példája igenis példa mind a mai napig, de aztán megkutorjuk, és kiderül, hogy hát ennek van egy hatástörténete, van egy átfutási ideje, van egy ilyen feldolgozása a kollektív emlékezetben, amíg eljutunk odáig, hogy igen, vannak olyan gályarapságot szenvedett hőseink, akiknek 4-5-6 helyen van emléktáblája Európa különböző részein, ahol vitték tovább az emléküket. Szóval ez, én azt hiszem, hogy egyrészt rendkívül gazdag ez a történet, másrészt nagyon komoly hatása van a jelenre, amikor mi úgy érezzük, hogy túlságosan összetett az a világ, amiben vagyunk, mert nem tudunk eltájékozódni benne. Igen, ez igaz, de nem kell nekünk azt gondolni, hogy ez először történik meg a történetemben, az emberiség történetében.
A Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma Debrecenben a Református Hittudományi Egyetemen tartotta éves nyári plenáris és szekcióüléseit augusztus 21-e és 23-a között. A tudományos tanácskozás központi témája a 17. század gyász évtizede, a protestáns gályarabok sorsa és a mártíromság volt. Erről beszélgettünk Hodosi Takács Előddel, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárával, a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiuma főtitkárával.